Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Vége lehet a papíralapú ügyintézésnek, elindul a digitális állampolgárság program. Pár éven belül minden állammal és közszolgáltatóval kapcsolatos ügyünket a mobilunkon lehet majd intézni, legalábbis ezt ígéri a kormány. A teljes program a miniszterelnöki kabinetiroda vezetője, a titkos szolgálatokat is felügyelő Rogán Antal felügyelete alatt zajlik majd. Miközben a kormány szerint mindez az állampolgárok kényelme érdekében történik, szakértők arra figyelmeztetnek, hogy maga a szabályozás alkotmányellenes, adatvédelmi visszaélésekre is alkalmas, miközben persze sok milliárdos üzleti lehetőséget is jelent. Mindenről írt legutóbbi cikkében Keller Alánt Ákos, ő a Storyban vendége. Ákos, pontosan miről szól a digitális állampolgárság program?
Az ígéretek szerint néhány éven belül elkészül egy olyan mobil applikáció, amin keresztül mindenféle állammal kapcsolatos ügyünket intézni lehet, nem kell bemenni a különböző hivatalokba, hanem a telefonunkon keresztül elérhető lesz minden olyan szolgáltatás, ami az állammal kapcsolatos. Ezen az applikációban föl lehet tölteni majd a különböző igazolványokat, tehát nem kell mindenféle adókártyát, személyigazolványt, horgászigazolványt magunknál tartani, benne lesz az applikációban. Ez fogja tárolni minden hivatalos dokumentumunkat is, tehát lesz benne egy ilyen állammali levelezőrendszer, és befizetni is lehet majd illetékeket, adót, amit az állam felé rendezni kell. Ráadásul piaci szereplők is csatlakozhatnak ehhez a rendszerhez, akár bankok, pénzintézetek, közműszolgáltatók, tehát minden, aki így vagy úgy állami, plusz még ilyen piaci szegmens is lehet ennek a dolognak, és ez minden magyar állampolgár számára adott lesz ez a lehetőség, hogy ezt használja ingyenesen. Legalábbis az ígéretek erről szólnak.
Az ígéretek arról is szólnak, hogy ez választható és nem kötelező lesz ugye ennek az applikációnak a használata, de te azt írod, hogy még sincs így, mielőtt erre rátérnél, arra válaszol, hogy nem jelent ez korlátot egy bizonyos generáció számára? Tehát, hogyha nem tudja az applikációt letölteni, a digitális térben nem túl otthonosan mozog, akkor vajon őt nem hozza hátrányba az, hogyha ezt bevezetik?
Pont erről szól az ígéret, hogy nem lesz kötelező, megmarad a személyes ügyintézés lehetősége. Valójában azonban, mert az alkotmányba is, meg a törvénybe is beleírták, hogy a állammal való kapcsolattartás tekintetében a digitális mód elsőbbséget élvez, és ezen túl a törvényben több olyan kitétel is van, ami arra utal, hogy előbb-utóbb kötelező lesz ennek a digitális ügyintézésnek a használata, valamint minél több szolgáltatót vonnak ennek bele, annál inkább el lehetetlenülnek az egyéb ügyintézési formák.
Arról is írsz, hogy noha kötelező lett volna a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak véleményezni ezt a tervezetet. Péter Falvi Attila azt mondta, hogy nem volt erre alkalmuk. Nem volt alkalmuk állásfoglalást készíteni egészen pontosan a törvény tervezetéről annak elfogadása előtt. Mit jelent, hogy nem volt rá alkalmuk? Időszűkében nem tudták ezt megcsinálni, mert fel sem kérték őket, hogy véleményezzék, ez mi történt?
Egyel hátrébről kezdeném. Ugye ahhoz, hogy egy ilyen alkalmazás létrejöhessen, szükség van arra, hogy egy azonosítója legyen mindenkinek, amivel ugyanazzal az azonosítóval szerepel a különböző állami adatbázisokban, vagy nem állami adatbázisokban is. Ehhez alkotmánymódosításra volt szükség, mert volt ilyen azonosítónk 91 előtt, ez volt a személyi szám, de a 91-ben a Sólyom László vezette alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ez alkotmányellenes, méghozzá azért, mert hogyha van egy ilyen azonosító, és ugye 90-es évek legelejéről beszélünk, amikor még papír alapúak voltak ezek a nyilvántartások, de Sólyom László már akkor azt mondta, hogy ha van egy ilyen azonosítónk, akkor az lehetőséget teremt arra, hogy a különböző adatbázisokban rólunk tárolt adatokat összekapcsolják, és létrejöjjön egy nagy adatbázis, amivel viszont nagyon megkönnyíti a visszaéléseknek a lehetőségét, és olyan következtetéseket lehet belőlük adott esetben levonni, amik nem igazak, illetve teljesen elveszítjük a kontrollt a fölött, hogy ki mit tud rólunk, és a különböző adatainkkal mit tesznek. Ezért alkotmányt kellett módosítani, hogy létrejöhessen ez az egységes azonosító, ami a nyilatkozó jogász szerint több szempontból is problémás, mert sok helyen előfordulhat olyan visszaélés, ami káros, vagy lehet az állampolgárokra nézve, például egy hitelügyintézésnél, egy banki hitelügyintézésnél adott esetben hozzáférhetnek az egészségügyi adatainkhoz, és figyelembe vehetik mondjuk a hitelkérelemnél az egészségügyi adatainkat, vagy egy biztosításnál is, amihez elvileg semmi közük nem lenne egy banki ügyintézés során. Tehát nagyon sokféle ilyen lehetőség van. És például ez az egyik példája annak, hogy ez egy az adatainkat érintő szabályozás, egy nagyon mélyen és átfogóan érinti, és ezért lett volna szükség az adatvédelmi hivatal bevonására előzetesen. Na most ugye nem volt lehetősége a NAIH-nak ezt vizsgálni előzetesen, ezt nem részletezni, hogy mit jelent Péter Falvi Attila, de én úgy értelmezem, hogy nem keresték meg őket.
Lehet azt tudni, hogy például mennyire lesznek biztonságban az adataink a kiberbűnözőktől? Minden felkerül egy helyre az online térbe.
Nem biztos, hogy egy helyre kerülnek föl, ezek ott maradnak, ahol voltak, csak mivel az azonosítói ugyanazok, ezeket átmenetileg össze lehet kapcsolni, tehát nagyon könnyű lesz összekapcsolni és rákeresni valakire egyszerre mindenhol vagy több helyen. Azt, hogy ezek mennyire lesznek biztonságosak, ezt nem tudjuk, és nem is fogjuk valószínűleg megtudni. Én beszéltem egy ilyen informatikai szakértővel, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy most se tudjuk, hogy mennyire vannak biztonságban ezek az adataink, amiket az állami rendszerekben tárolnak, mert hogy elvileg ezeket szükség lenne auditálni, tehát vizsgálni, hogy mennyire vannak biztonságban a kiberbűnözőktől, de semmit nem árul el azzal kapcsolatban az állam, hogy ezek a vizsgálatok megtörténtek-e, és hogyha megtörténtek, milyen eredménnyel zárultak, tehát nem tudjuk. Ez csak akkor derülhet ki, hogy ha valami nagyon komoly incidens történik, és nyilvánosságra kerül, hogy valami gigszer volt. De azt viszont látjuk, akár az ügyfélkapunál, ha gondolunk az adóbevallások határidejére, akár arra, hogy a schengeni rendszer milyen sokszor leáll, tehát komoly problémák vannak rendszeresen az ilyen állami informatikai rendszerekkel, vagy a napelem pályázat volt nemrégiben, ami szintén lefagyott, ami arra utal, hogy ezek nem működnek annyira jól, mint ahogy mondják.
Az elképzelés az, hogyha egyáltalán ez elindul, hogy nem lesz kötelező ennek az alkalmazása, ennek az applikációnak. Mi van, hogyha én úgy döntök, hogy letöltöm, adataim felkerülnek, majd meggondolom magam, és azt szeretném, hogy ezt töröljék mindenhonnan.
Hát a törvényben az van, hogy aktiválni nagyon egyszerű lesz interneten keresztül. Viszont ha valaki meggondolja magát, és még szeretni, akkor ahhoz már személyesen kell bemenni, gondolom a kormányhivatalba, és ott kérni ezt. Most, hogyha ez megtörténik, akkor ezután még 5 évig gyakorlatilag használhatják az adatainkat, ugyanúgy, mint hogyha nem kértük volna a törlést, tehát azokon végezhetnek bármilyen műveletet, és 5 év elteltével sem törlik azokat, hanem majd csak 50 év múlva.
Miért?
Hát azt írják, hogy ez szükséges ahhoz, hogy működjön a rendszer, de igazából valódi magyarázat erre nincs. A Remport Ádám nyilatkozott nekünk, aki a TASZ magánszféra projektjének a munkatársa, és ő például ezt az indoklást nagyon hiányolta, az 50 év az nagyon hosszú idő, és hogy ilyen hosszú ideig lehessen valakinek az adatait tárolni, azt nagyon alaposan meg kell indokolni, itt ugye akár érzékeny adatokról is szó lehet, de ennek az indoklása hiányzik a törvényből.
Ha mondjuk letedik ez az 50 év, honnan bizonyosodhat meg arról, hogy valóban törölték az adatait?
Hát ezek ellenőrizhetetlenek. Ma is sok ilyen, a GDPR nagyon szigorú ebbe a szempontból, és ma is nagyon sok helyen előírja, hogy mikor, hogyan kell törölni adatokat, akár e-mail címeket, és ugye ez teljesen ellenőrizhetetlen valójában.
Arról is a cikkedben, hogy ez gyakorlatilag a szakértők szerint egy magától frissülő online kubatóbb lista.
Hát igen, mert tulajdonképpen minden állampolgárról nagyon sok információ benne lesz ebben az applikációban, a különböző adatbázisokon keresztül, és ez folyamatosan frissül, ahogy minél többet használjuk, annál több adatunkat töltjük föl tulajdonképpen ebbe a rendszerbe, és itt ugye demográfiai adatok, mozgásadatok adott esetben, tehát igazából nagyon könnyű lesz elérni különböző állampolgárokat, hogyha arra akarják felhasználni, különböző demográfiai csoportok szerint szűrve, úgyhogy igazából ez az informatikai szakértő, aki ezt mondta, tulajdonképpen erre hívta fel a figyelmet, hogy sokkal egyszerűbb lesz ezeket karbantartani, és hogyha nem tudjuk persze, hogy ezt így fogják-e használni, de a lehető, elvű lehetőség, hogy így kihasználjanak egy rendszert, ez létezik.
Azt is mondtuk, hogy ebben rengeteg üzleti lehetőség rejlik. Mire kell itt gondolni? Szoftverfejlesztésre?
Hát elsősorban szoftverfejlesztésre, igen. Ami egy óriási piac, tehát itt csak az állami szférában majdnem 4000 különböző alkalmazás működik, önkormányzati, rendőrségi, földhivatal, ezeket mind újra kell fejleszteni, hogy kompatibilisek legyenek ehhez, és ez egy olyan mértékű üzleti megrendelés pár éven belül, ami egy óriási falat a magyar informatikai piacnak, és ugye az utóbbi években azt láttuk, hogy ezeken a nagy tendereken, főleg a államhoz közel álló cégek tarolnak. Úgyhogy az én piaci forrásaim azt mondták, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség lenne a hazai informatikai piac fejlesztésének, csak az a probléma, hogy a kormányhoz közel álló cégek fogják megkapni ezeket. Itt ilyen több 10 milliárdos nagyságrendű pénzekről beszélünk.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.